Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Kedves testvéreim, a mai napon az Isten tiszteletünk elején énekeljük fennállva a 25. Zsoltár első verszakát. A 25. Zsoltár első verszaka így kezdődik: szívemet hozzád emelem. Testvéreim, helyünket elfoglalva folytassuk tovább énekléssel az Isten tiszteletet, magasztaljuk az Urunkat a már megkezdett énekkel, a 25. Zsoltár 2., 3., 4. és 5. versszakával. A 25. dicséretünk 2. versszaka így kezdődik: utaidat, Uram, mutasd meg! A mi segítségünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz és élő Isten. Ámen. Kedves testvéreim, Isten igéjét olvasom közöttetek az apostolok cselekedeteiről írott könyv 28. fejezetéből, annak is a végéről a 16. verstől a 31. versig. A gyülekezet ülve hallgassa végig ezt a hosszabb igeszakaszt. Tehát Isten igéjét olvasom az apostolok cselekedeteiről írott könyv 28. fejezetéből a 16-tól a 31. versekig eképpen. Amikor megérkeztünk Rómába, Pálnak megengedték, hogy külön lakjék az őtörző katonával. 3 nap múlva magához hívatta a zsidók ottani elöljáróit. Amikor ezek összegyűltek, így szólt hozzájuk. Atyám fiai, férfiak, bár semmit sem vétkeztem e nép ellen, vagy ősi szokásaik ellen, Jeruzsálemből mégis foglyulattak engem a rómaiak kezébe. Miután ezek kihallgattak, szabadon akartak bocsátani, mert semmi halállal büntetendő vétket nem találtak bennem. Mivel azonban ez ellen tiltakoztak a zsidók, kénytelen voltam fellebbezni a császárhoz. De nem azért, mintha népem ellen akarnék vádaskodni. Emiatt kértem, hogy láthassalak titeket, és beszélhessek veletek, hiszen Izrael reménységéért viselem ezt a láncot. Ők pedig erre ezt mondták. Mi sem levelet nem kaptunk róla Judából, sem az atyák fia közül nem jött ide senki, és nem jelentett vagy mondott rólad semmi rosszat. Helyesnek tartjuk tehát, hogy tőled halljuk meg, hogyan gondolkozol. Mert erről az irányzatról tudjuk, hogy mindenfelé ellenzik. Kitűztek tehát neki egy napot, és akkor sokan eljöttek hozzá a szállására. Pál bizonyságot tett előttük az Isten országáról, és reggeltől estig igyekezett őket meggyőzni Jézusról, Mózes törvénye és a próféták alapján. Egyesek hittek a beszédének, mások pedig nem hittek. Mivel nem értettek egyet egymással, szétoszlottak, és ekkor Pál ezt az egy igét mondta nekik. Helyesen szólt a Szentlélek Ézsaiás próféta által atyáitokról, amikor ezt mondta, menj el ehhez a néphez, és mondd meg, halván halljatok, és ne értsetek, és látván lássatok, és ne lássátok meg, mert megkövéredett e nép szíve, és fülükkel nehezen hallottak, és szemüket behunyták, hogy ne lássanak szemükkel, és ne halljanak fülükkel, szívükkel ne értsenek, és meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Vegyétek tehát tudomásul, hogy a pogányoknak küldetett el Istennek ez az üdvössége, ők pedig meg is fogják azt hallani. Miután ezt mondta, a zsidók maguk között sokat vitatkozva eltávoztak. Ő pedig ott maradt 2 teljes esztendeig, saját bérelt szállásán, és fogadta mindazokat, akik felkeresték. Hirdette az Isten országát, és tanította az Úr Jézus Krisztusról teljes bátorsággal, minden akadályoztatás nélkül. Ámen. Isten tegye áldottá az ő igéjét a mi szívünkben, hogy valóban meghalva megértsük azt, megszívleljük, és cselekedetekké tudjuk váltani a mi életünkben. Most fennállva ezért imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy ezen a héten is megtartottál bennünket. Köszönjük, hogy te most azt szeretted volna, hogy mi itt legyünk és halljuk ezt az igét, halljuk a te üzenetedet a mi életünkre nézve. Köszönjük neked, hogy ahogyan Pál apostol is meg tudott állni a küldetésében, az elhívásában, kérünk azért, hogy mi is hadd tudjunk így megállni. De látjuk a mi életünket, hogy sokszor bukdácsolunk, sokszor nincs kedvünk téged követni, sokszor másfelé visz az utunk. De kérünk, hogy add a te szent lelkedet, hogy figyelmeztessen bennünket, hogy visszatérjünk a helyes útra. Kérünk, hogy mutasd meg azt az életet, életcélt, küldetést, amire hívtál bennünket. És kérünk, hogy a bűneinket, amiket előhozol a mai napon, hadd tudjuk majd valóban őszintén eléd tárni és elengedni. Így kérünk, hogy áld meg ezt az Isten tiszteletet, áld meg az ige hirdetést. Kérünk azért, hogy nyisd meg a mi szívünket, hogy valóban megértsük azt, hogy mit szeretnél a mi életünkkel kezdeni. Köszönjük neked azt, hogy valóban kegyelemre ébredhettünk, hogy egy újabb napot kaptunk az életünkben. Kérünk, hogy hadd éljünk ezzel jól. Így kérünk, hogy legyél itt velünk a mai napon, a te szent lelked által. Ámen. Most pedig igehirdetésre készülve énekeljük a 161. dicséretet, amely így kezdődik: Siess keresztjén lelki jót hallani. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, ami alapján hirdetem közöttetek az ő szent lelkének segítségével az ő mai üzenetét számunkra. Ez pedig megvan írva a Timóteushoz írt második levélben, annak is a 4. fejezetében, a 6-tól a 8. versig. Tehát Pál apostol Timóteushoz írt második levelének 4. fejezetéből, a 6. verstől a 8. versig így szól hozzánk a mai napon Isten igéje. Mert én nem sokára feláldoztatom, és elérkezett az én elköltözésem ideje. Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végezetre eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igaz bíró ama napon. De nem csak én nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését. Ámen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvéreim, néhány hete az apostolok cselekedetei könyvének egyes részeit és azok eseményeit, történéseit vettük sorra. És mindebből kitűnhetett számunkra, hogy ez az elnevezés, hogy apostolok cselekedetei, egy kissé pontatlan. Mert tulajdonképpen Jézus cselekedeteiről szól, amit az apostolokon keresztül végez. Mert Jézus Krisztus indította őket arra, hogy hirdessék Izrael népe és a pogányok között az evangéliumot. Ő indította az apostolokat, hogy gyógyítsanak, hogy csodát tegyenek, és hogy a nehéz körülmények között is megálljanak. Hogy az olyan nehéz helyzetekben, mikor börtönben voltak, ne elkeseredjenek, hanem örömmel megéljék a hitüket. Az utóbbi hetekben sokat hallhattunk Pál apostolról, az ő életéről, hiszen ő az egyik fő alakja ennek a könyvnek. Pál apostol, mint hitben testvérünk, az ő életútja a Krisztus követésnek a példája lehet előttünk. Kalandos élet az ővé, azt olvashatjuk, azt tudhatjuk róla, hogy keresztényeket üldöző farizeus zsidóként indult. A legismertebb zsidó rabbi lábainál nevelkedett. És az egyik üldözése során találkozott Jézussal, a feltámadott Jézussal. És ez a találkozás ott és akkor egy radikális változást jelentett az ő életében. Mert ő akkor ott hitre jutott. És onnantól kezdve nem, hogy nem üldözte a keresztényeket, hanem hogy éppen alázattal elkezdte követni Jézust, és hirdette az evangéliumot mindenkinek, ahol csak tudta. Bátorsággal és erővel tudta hirdetni az igét. Hallhattunk viszont arról is, hogy milyen sok nyomorúságos helyzetbe került, hogy az életében hányszor bántalmazták, megkövezték, bírósági eljárást indítottak ellene, bebörtönözték, megalázták fogolyként, de hajótörést is szenvedett, vipera is megmarta, és még sorolhatnánk, hogy mennyi minden nehézségen kellett átmennie. De mégis azt látjuk, hogy élete végéig teljes magabiztossággal kitartott Jézus mellett, és meg tudott állni abban az elhívásban, abban a küldetésben, amit ő ott megértett, amikor Jézussal találkozott. A hosszabb ige szakaszban az apostolok cselekedetei könyvének utolsó sorait olvastam, és ez bemutatja nekünk Pál apostol életének az utolsó szakaszát, amikor végre eljut Rómába, ezen a hosszas úton, és ő Rómában azt láthatjuk, hogy házi őrizetben tartják, és később azt is tudhatjuk róla, hogy ő majd itt fog meghalni Rómában, mártírhalált fog halni. De Istennek ez az áldott embere még ebben a helyzetben is Isten igéjét hirdeti. Azt olvastuk, hogy jönnek hozzá látogatóba, mert bár ő nem hagyhatja el ezt a lakhelyét, mégis híre van annak, hogy az ő tanítása, amiről mi már tudjuk, hogy a Jézus tanítása, az egészen más, mint amit az emberek akkoriban hallottak. Tudták, hogy ez valami több, hogy ez az, amire szükségük van. Pál pedig fogadta őket, és tanította őket Jézusról, a mózesi törvények és a próféták által. És ebben az élethelyzetben, az élete végén is arra mi gondja van, hogy a fiatal kollégájának, Timóteusnak írjon egy személyes levelet. Timóteussal ő nagyon szoros kapcsolatban van. Ő úgy gondolta, hogy olyan, mintha az ő gyermeke lenne, annyira megszerette őt, hitben testvéreként. Timóteus az efezusi gyülekezetnek volt a lelki pásztora, és bátorításként írta neki ezt a levelet. És az utódait ezzel készítette Pál apostol, mert látta, hogy az élete a végéhez közeledik, és átadta a stafétát, átadta az igehirdetés szolgálatát másnak, a fiatalabb generációknak. És a levele végén írja, a Timóteushoz írt második levelének végén írja azt, amit felolvastam alapigeként, ezeket a sorokat, hogy mert én nem sokára feláldoztatom, és elérkezett az én elköltözésem ideje. A ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Végül eltétetett nekem az igazság koronája, amelyet megad nekem az Úr, az igazbíró a ma napon, de nem csak nekem, hanem mindazoknak is, akik várva várják az ő megjelenését. Kedves testvéreim, úgy gondolom, hogy az emberi életút, annak minden gyötrelmével és minden szépségével együtt, az egyik legszebb dolog, amit Isten a szemünk elé ad ebben a földi életben. Sokszor annyira megható tud lenni, hogyha valakinek az élettörténetét hallgatjuk, amikor elmeséli, hogy nem volt tökéletes, hogy mennyi bukás volt, mennyi mélypont volt, de mégis volt ok a hálaadásra, és mégis Isten valahogyan közbeszólt, és valahogyan kiemelte a nehézségekből. És minden ilyen beszélgetés során azt tapasztalom, hogy Isten valóban az élet ura, aki ott van az életnek a kezdetén, de ott van akkor is, amikor félelmeink vannak. Ott van akkor is, amikor mélypontjaink vannak, amikor döntéshelyzetben nem tudunk dönteni, kétségbe vagyunk esve. De ott van a legszebb pillanatainknál is, a legemlékezetesebb eseményeknél. És ott van a földi életnek a végén is. Mert Isten az élet ura. Ő az, aki szövi az életünknek a szálait. Ő az, aki terelget bennünket, aki vezet bennünket az életünkben. Pál apostol életén keresztül pedig most nézzük meg, hogy hogyan lehet a mi életutunk is ilyen egy cél felé tartó, magabiztos élet, ami a hitben szilárdan megáll, és Isten felé halad, és ráhagyatkozik. Pál apostol Krisztus követőjeként küldetést kapott az életére nézve, és a mai napon erről a küldetésről lesz szó, hogy a mi életünkben milyen küldetés van. Pál apostolnak Jézus azt a küldetést adja a damaszkuszi úton, hogy azt mondja róla, hogy választott eszközöm ő, hogy elvigye az én nevemet a pogányok, a királyok és Izrael fiai elé, Én pedig megmutatom neki, mennyit kell szenvednie az én nevemért. Ez volt a küldetése Pál apostolnak. Pál átélte Istennek a szabadítását. Átélte azt, hogy Jézus Krisztus megbocsátja az ő bűneit. Küldetéseként pedig azt kapja, hogy hirdesse ezt a nagy szeretetet a pogányok és a zsidók között egyaránt. Vagyis azt a lehetőséget, hogy lehet tiszta lappal indítani Istennél, akkor is, hogyha előtte gyilkos voltál, vagy akkor is, hogyha elbotlottál, ha nem tudod megtartani a törvényt. Van tiszta lap, van új kezdet Istennél. Hogyha Jézussal van kapcsolatod, hogyha előtte őszintén megállsz és bocsánatot kérsz, akkor új életet kapsz, és ezzel küldetést is. Ezt kellett hirdetnie Pál apostolnak, és ez érvényes ránk is. Azt is megtudhatjuk Isten igéjéből, hogy ő ad egy általános küldetést minden hívő embernek. De ad egy személyre szabott küldetést is. Az általános küldetés az, hogy hirdetem az evangéliumot. Hogy elmondom, hogy megélem, hogy mások elé élem, hogy Jézus szeret. És gyere te is, legyél vele kapcsolatban. Engedd el azokat a tévutakat, azokat a rossz irányba tartó utakat, amin talán éppen vagy. De van út Jézushoz, és vele együtt haladhatsz. Pál apostol azt mondja, mert én nem sokára feláldoztatom. A feláldoztatom itt azt jelenti, hogy italáldozatként feláldozom magam Isten előtt. Tehát, hogy az egész életem egy Istennek átadott élet, amit elé öntök teljesen, hogy gyönyörködjön benne Isten, abban, hogy ennyire bízom benne. Magamat élő hála áldozatként neki adjam. Ezt az általános küldetést így tudjuk elvégezni, hogy átadjuk teljesen az életünket Istennek, hogy ő használjon bennünket, hogy tudjuk hirdetni az evangéliumot. Viszont kapunk személyre szabott küldetést is. Ez mindenkinek az életében más és más. Lehet, hogy egy, de lehet, hogy több megbízás. Erre viszont Isten vezet rá bennünket személyesen az életünk során is. Ő nagyon jól ismeri a mi képességeinket, nagyon jól tudja, hogy milyen adottságaink vannak, tudja, hogy milyen félelmek tartanak talán fogva bennünket. De ezeket ő mind nagyon jól ismeri, és ennek ellenére megbíz ilyen személyes küldetéssel. Nekünk pedig ezt kell figyelnünk az életünkben, és kérdeznünk, hogy Istenem, mi a terved velem? Mi a terved az én életemmel? Pált Isten a zsidókhoz és a pogányokhoz küldte. Megbízta a missziói utakkal, megbízta gyülekezet alapításokkal, megbízta a pásztorolással. Ez volt az ő személyes küldetése. De mi a te küldetésed? Mi a mi küldetésünk? Hol kell megállnunk napról napra? Hol van ránk szükség? Ezeket a kérdéseket mindannyiunknak fel kell tenni, mindannyiunknak keresni kell az életében. Tehát nem csak általános küldetést kapunk, hanem személyre szabott küldetést is, amivel Isten megbíz bennünket, ha vele járunk. Kedves testvéreim, az a bátorító üzenet szól ma, hogy Isten mindannyiunknak ad küldetést az életében. És ennek a küldetésnek van célja is, van irányultsága. Pál ezt egy futáshoz hasonlítja. Ezt a keresztény életutat, amin haladunk, futáshoz hasonlítja. Mert van, ami felé tart. Nem a semmibe érkezik, és nem megsemmisül és vár ránk a halálunk után, hanem egyenesen Jézushoz haladunk, a vele való szoros közösségbe, a mennyországba, ahol majd személyesen találkozhatunk vele. És azt is mondja az ige, hogy ez is mindannyiunknak az ígérete, hogy akik várják Jézus Krisztus megjelenését, az ő eljövetelét, a vele való találkozást, azok meg is fogják kapni. Mert akik sóvárogva várják már, hogy meglássák a szemeikkel a megmentőjüket, Jézust, azok fognak is vele találkozni. Mennyivel bátorítóbb, hogy van célja az életünknek, hogy tart valahova, hogy vár ránk a folytatásban, az örök életben Jézus, és nem a megsemmisülés felé tartunk. De ígéretet is kapunk, azt olvashatjuk az igében, hogy a győzteseknek járó koszorút is megkapjuk, az igazság koronáját vagy koszorúját, ami a győztes királyunk Jézus Krisztus saját győzelmért ad nekünk. mert mi önmagunktól nem tudnánk elérni a célba, nem kapnánk meg önmagunktól, nem lenne erőnk hozzá, hogy beérjünk a célba. De Jézus Krisztus a győztes király az, aki már legyőzte a halált, aki beért a célba, aki elkészítette számunkra az üdvösséget, és ő nekünk adja ezt a koszorút, ezt a koronát, az ő dicsőségét, az ő győzelmének a jelét. A hívő élet az nem olyan, mint egy rövid távfutás, mint a sprint, amikor csak azt kap nyereményt, érmet, aki elsőként szakítja el a szalagot, hanem a keresztény életünk inkább olyan, mint egy hosszú távfutás, olyan, mint a maraton. Mert ott mindenki, aki végigfutja ezt a pályát, az kap érmet, az megnyeri. És a mi életünkben is ezt láthatjuk, hogyha a keresztény életünket Jézusra bízva odaadtuk neki, akkor valóban be is fogunk érni a célba. És ő lesz az, aki megajándékoz bennünket, megjutalmaz. Azért, mert vele voltunk kapcsolatban. De vigyázzunk, mert a versenyen is csak a kijelölt pályán lehet haladni. Ha rossz irányba indulunk, akkor nem a célba fogunk beérkezni. A küldetésünknek tehát nem csak célja van, hanem van egy pályája, amin haladunk, amely versenyszerű. Pál apostol életében láthatjuk, hogy olyan, mintha párhuzamosan két pályán futna az élete. Az egyik a földi pálya, ahol a sok nehézséget látjuk, a nehéz körülményeket, amit korábban fel is soroltam. Azt, hogy bántalmazták, megkorbácsolták, bebörtönözték, megverték, megmarta a vipera, hajótörést szenvedett, és sorolhatnám. Nagyon sok szenvedést kellett átélnie, és olyan, mintha ez egy ilyen földi perspektíva lenne. Viszont ez a fajta szenvedés a földi élettel véget is ér. De olyan, mintha ezzel párhuzamosan láthatnánk egy másik pályát is, a mennyei világnak a pályáját, ami párhuzamosan láthatatlanul fut a, nem csak Pál életében, hanem a mi életünkben is. Amikor csodák történnek, amikor a börtönben is szolgálati lehetőséget lát, amikor Krisztusért vállalja a szenvedést, amikor a házi őrizetben is hirdeti az evangéliumot, ez mind a mennyei világnak a jelei, mind annak a része. És ez a mennyei pálya az örök életben folytatódik. Ez nem ér itt véget a földön, hanem folytatódik, és soha nem ér véget. Ez a két pálya egyszerre van jelen a mi életünkben. És csak úgy tudunk haladni ezen, hogyha a már említett célra figyelünk, hogyha a küldetést adó Isten áll előttünk, és hozzá felé futunk, az ő karjai felé. Semmilyen szél sem kedvező annak, aki nem tudja, milyen kikötőbe tart. Mondta ezt egyszer Seneca. De ha tudod, hogy hova haladsz, hogyha tudod, hogy vannak nehézségek is ezen az úton, de tudod, hogy mi a célod, és tudod, hogy kifelé tartasz, akkor azt az előre haladáshoz tudod használni. Mert valóban ez a két pálya egyszerre van jelen az életünkben, de sokszor annyira elcsüggedünk, amikor nehézségekben vagyunk, és olyan távolinak tűnik az, hogy a mi életünk egy mennyei pályán is fut. Lehet, hogy a mi földi pályánkban minket kiközösítenek, vagy megcsúfolnak, megaláznak, de mi közben pedig azt élhetjük át, hogy Isten megerősít bennünket. De mi van akkor, ha mi most éppen ebben a pillanatban vesztesként látjuk magunkat? Olyannak, aki képtelen folytatni a hívő életet, mert nehezek a körülmények, nehéz az élethelyzet, el vagyunk csüggedve, félelmeink vannak. Mit tehetünk ilyenkor? Hadd mondjak egy példát erre. 1992-ben, az akkori olimpián, 400 méteres futásban Derek Redmond ígéretes futóként indult el. Rengeteg felkészülés állt emögött, a férfi mögött, és nagy tétje volt a versenynek. Megszólalt a síp, és mindenki a tőle telhető legnagyobb erővel elkezdett futni. A táv háromnegyedénél, a cél előtt 150 méterrel elszakadt egy ín a jobb combjában. Nagyon nagy fájdalmai voltak, de mégis folytatni akarta a futást, be akart érni a célba, hiszen annyi felkészülés állt mögötte, hosszú éveknek a kemény munkája. Fél lábon ugrálva haladt tovább ezen a 150 méteren. És akkor az egyik pillanatban azt lehetett látni, hogy a lelátóról valaki odaszaladt hozzá. És az ő édesapja volt az, aki átkarolta, és le akarta segíteni őt a pályáról. De ő azt mondta neki, hogy ő be akarja fejezni ezt a futást, mert nagyon szeretne tényleg már legalább ott végbe, célba érni, hogyha ennyi munka van mögötte. És akkor azt mondta neki az apja, hogy akkor együtt megyünk be a célba. És egymásba karolva együtt besétáltak, miközben nagyon sokan tapsoltak, és le voltak nyűgözve, hogy mennyire kitartó, és mennyire szép, ahogyan ők ketten bemennek a célba. És kedves testvéreim, a keresztény életünk is sokszor ilyen bukdácsolás, amikor sérüléseket kapunk, sérüléseket okozunk talán egymásnak is, amikor úgy érezzük, hogy mi képtelenek vagyunk előre haladni, nem tudunk megállni ezen az úton, nemhogy szaladni nem tudunk. Úgy látjuk, hogy képtelenek vagyunk folytatni a futásunkat. De hála Istennek, nem egyedül kell futnunk, mert Jézus az, aki támogat bennünket, mint ahogyan ez az apa támogatta a fiát, átkarolta és besegítette a célba. És a mi életünkben is, az ilyen nehézségekben gondolhatunk erre, hogy Jézus ugyanígy átkarol bennünket és besegít a célba. Ő az, aki ebben is erőt ad nekünk. Pál apostol is ezért tudja ilyen magabiztosan kijelenteni élete végén, hogy a ma nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Azért, mert a garancia nem az ő erejében, nem az ő tudásában, nem az ő személyiségében volt, hanem Jézus Krisztus erejében, az ő kegyelmében. És hogyha a mi életutunk is ilyen rögösnek tűnik, kapaszkodhatunk abba, hogy Jézus célt és értelmet ad az életünknek, és ő erőt is fog adni, és az ő jelenlétét fogja adni, és az ő bíztatását minden nehézség ellenére. Kedves testvéreim, Pál apostol életében egyértelmű volt ez a küldetés. Arra tekintett, hogy a Jézus Krisztussal való szoros közösség felé haladjon, hogy elérje az üdvösséget. Életpályáján a nehézségek ellenére Istenben tudott megállni, a hitben tudott megerősödni, és így áldással lehetett mások számára. Ahhoz, hogy mi is haladni tudjunk előre, újból és újból erőt kell merítenünk, fel kell töltekeznünk. Megterítettük ma az Úr asztalát. Közösségben lehetünk Istennel és egymással. Az úrvacsora éppen abban segít, hogy amikor belesüppedünk ebbe a földi pályánknak a nehézségeibe, amikor csak a bukásainkat látjuk, a bűneinket, a szenvedéseinket, akkor ebből a másik szemszögből, a mennyei pályát figyelve, meglássuk az Istennek az áldásait, meglássuk az ő kegyelmét és az ő munkálkodását az életünkben. Azt is, amit a múltban tett velünk, de azt is, amit most éppen ezen az Isten tiszteleten formált, de azt is, amit majd a jövőben nekünk szán. Megláthatjuk ezeket a mennyei ajándékokat. Mert az úrvacsora a megerősödésnek a helye, a hitben való megerősödésnek a lehetősége, hogy kitartóan haladjunk tovább a hívő életben, tudva azt, hogy van küldetésünk, hogy ennek a küldetésnek van célja, és hogy van mennyei perspektívája az életünknek, és van erőforrásunk is, amiből merítkezhetünk. Adjunk hálát Istennek ezért a nagy szeretetéért, hogy terve van velünk, és küldetést ad nekünk, és hogy közösségre hív bennünket. Ámen. Most fennállva énekeljük, feleljünk Istennek erre a megszólítására, a 655. énekünk első versszakával, velem vándorol utamon Jézus, így kezdődik az ének. szívünket elfoglalva imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus Krisztus, hogy szóltál hozzánk ma ezen az Isten tiszteleten, ebben az ige hirdetésben. Köszönjük neked azt, hogy kapunk küldetést az életünkre nézve. Köszönjük azt, hogy nem véletlenül vagyunk a világon, hanem azért, mert te azt eltervezted, és mert jó terved van a mi életünkkel. Köszönjük neked azt, hogy ha már megragadtál bennünket, ahogyan Pál apostolt, szeretnénk mi is ennyire szilárdan, kitartóan téged követni. Köszönjük azt neked, hogy nem egyedül kell haladnunk ezen a pályán, hanem te vagy az, aki támogatsz bennünket. Olyan sokszor éltük át azt, hogy nehézségekben, csalódásban, amikor úgy éreztük, hogy a padlón vagyunk, te felemeltél, felsegítettél, és segítesz haladni az úton. Köszönjük neked, hogy nem csak ez a földi élet adatott nekünk, annak minden szépségével, de minden nehézségével együtt. Köszönjük azt, hogy te örök életet, mennyei életet is adsz nekünk, és hogy az már itt elkezdődhet ezen a földön. Köszönjük azokat az áldásokat, amikor megtapasztalhattuk a te kegyelmedet, hogy te mégis közbeszóltál, mégis csodát tettél velünk. Szeretnénk mi is ilyen áldott emberek lenni. Szeretnénk mi is hirdetni a te evangéliumodat. Valóban az egész életünket áldozatként odaadni neked teljesen, mert tudjuk, hogy nálad van jó kezekben. Kérünk, hogy bocsásd meg azt, amikor bizalmatlanok vagyunk veled, amikor kételkedünk abban, hogy te segítesz-e vagy nem. Köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy a saját erőnk nem lenne elég ahhoz, hogy elérjünk a célhoz. És köszönjük azokat az ígéreteket is, amik segítenek ebben haladni. Köszönjük azt, hogy te valóban a koszorút nekünk adod, az igazság koszorúját, az igazság koronáját. Köszönjük, hogy te győzedelmeskedtél a halál felett, hogy legyőzted, és hogy te diadalmasan ott ülsz az Istennek a jobbján, és hogy értünk imádkozol, és nekünk szurkolsz. Köszönjük neked azt, hogy megajándékozol bennünket ezzel a jutalommal, az igazság koszorújának a jutalmával. Kérünk, hogy hadd élhessünk ehhez méltó életet, ha tudjuk minden nap ezt az eszünkbe vésni, a szívünkbe zárni. Köszönjük neked, hogy megerősítettél ma bennünket ebben. De imádkozzunk azokért, akik elcsüggedtek, akik most távol vannak, akik betegséggel küzdenek, akik a gyászukban most nehézségeket, mélységeket élnek át. Köszönjük, hogy tudhatjuk, hogy te vagy a vigasztaló, a pártfogó, aki valóban ott vagy velünk, a te szent lelked által. Köszönjük, hogy te támogatsz ilyen nehézségek közepette is. Köszönjük neked azt, hogy jelen vagy így az életünkben. És köszönjük azt is, hogy ma megterítetted az úrasztalát. Kérünk, hogy készítsd a szívünket arra is, hogy ilyen módon majd találkozzunk veled. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket. Ámen. Most pedig mindenki elmondhatja magának csendben a saját csendes imádságát. Köszönjük neked, Istenünk, azt, hogy meghallgatod a csendben elmondott imádságainkat, hogy ismered a szívünk minden mélységes titkát, és hogy eléd tárhatjuk azt. Ámen. Most pedig mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot fennállva. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Most foglalja el a helyét a gyülekezet, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Alkalmainkat hirdetem, hogy az Isten tisztelet végén úrvacsora osztás lesz. Erre készíthetjük már most szívünket. Az Isten tisztelet után az ifiseknek ima közösség is lesz. Ma este 6 órai kezdettel férfiköri bibliaórát tartunk. Kedden 4:49-kor imaórát, 9 órakor gyülekezeti bibliaórán lehetünk együtt. Hirdetem továbbá azt is, hogy jövő héten csütörtökön áldozó csütörtök lesz, és délután 4 órai kezdettel a máltai otthonban is lesz istentisztelet, itt imádkozhatunk ezért az alkalomért is. Áldozó csütörtökön este 6 órai kezdettel pedig mindenkit szeretettel várunk a gyülekezeti teremben egy istentiszteletre, utána pedig 7 órakor énekari próbát tartunk. Hirdetem továbbá azt is, hogy pénteken 9:30-kor megtartjuk a mamakört is. Pénteken este 6 órakor ifjúsági biblióra lesz a szokott módon, és jövő hét vasárnap pedig tanévzáró családi istentisztelet lesz. 2 hét múlva pedig pünkösd vasárnap lesz a konfirmáció. Imádkozhatunk a konfirmandusokért is, hogy valóban bátran tudjanak majd kiállni és megvallani a hitüket. Pünkösd hétfőn pedig konfirmációi jubilánsok köszöntése lesz a 60, 65, 50, 25, 20 és 10 éve konfirmáltakat várjuk szeretettel, és persze az ő családjaikat is a pünkösd hétfői istentiszteletre. Hirdetem továbbá azt is, hogy gyülekezeti hétvége lesz Mátraházán, augusztus 1-e és 4-e között. Ennek a költsége körülbelül 20 000 forint. Jelentkezni 5 000 forint előleg befizetésével lehet a lelkészi hivatalban május 31-ig. Tehát május 31-ig lehet jelentkezni 5 000 forint előleg befizetésével. Hirdetem továbbá az adományokat. Vasárnapi persejpénzként 141 450 forint érkezett, templom felújítására pedig 30 000 forint érkezett. Köszönjük az adományokat, és hirdetem tovább azt is, hogy az iratterjesztésben kaphatóak bibliák, énekeskönyvek, lelki olvasnivalók, amit az Isten tisztelet után lehet megvásárolni. Ezek abban segítenek, hogy ebből is erőt merítsünk, hogy Istennel a hétköznapokban is legyen ilyenfajta megerősödésünk, kapcsolatunk. Most pedig a hirdetések után énekeljük el 434. ének első 4. versszakát. Fennállva fogadjuk Isten áldását. Minden kegyelemnek Istene pedig, aki az ő örök dicsőségére hívott el minket a Krisztus Jézusban, titeket, akik rövid ideig szenvedtetek, ő maga tegyen tökéletesekké, erősekké, szilárdakká és álhatatosakká, ővé a dicsőség és a hatalom örökön örökké. Ámen.